Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Drága szerető mennyei atyám, arra vágyik a szívem, és mindegyikünk szíve, hogy szeressenek. Uram, olyan sokszor azokat az embereket tartjuk számon, akitől várnánk, hogy szeretnek, és ha nem így van, akkor velük foglalkozik többet a lelkünk, a szívünk gondolatai, és méltánytalannak tartjuk, és nem vesszük észre, hogy te mindig ott állsz, te mindig kész vagy arra, hogy szeress, hogy fájdalmainkat meggyógyítsd, hogy bekötözz bennünket, megeleveníts, megelégíts, hogy békességünk legyen. Uram, légy irgalmas hozzánk, és ments meg minket attól, hogy kirekesszünk életünkből. Abban segíts inkább, hogy amikor belőlünk rossz gondolatok és érzések és indulatok jönnek, akkor különösképpen is vágyakozzunk arra, hogy te töltsd be, hogy nekünk elég legyen a te kegyelmed. Hogy a mi erőtlenségünk fölött és a mi romboló gondolataink és érzéseink fölött, Úr, légy te, és az legyen meg életünkben, amit te akarsz. Arra kérlek most is, Uram, könyörülj rajtam, könyörülj rajtunk. Add meg kegyelmesen, hogy szavadat szívünkbe zárjuk, hogy ne vétkezzünk ellened. Amen. Kedves testvérek, a holnap már nem köszönt Krisztián, nem lesz baj, mert hazajöttünk. De köszönöm szépen. A mai esti igehirdetésnek az alapigéje, úgy, amint az útmutatóban is láttuk, Ézsaiás próféta könyvének a 46. fejezete, az első verstől az utolsó versig. Összerogyott Bél, leroskadt Nébó. Állatokra és barmokra rakták szobraikat, amelyeket nektek kellett hordoznitok. Most fáradt állatokra kerülnek teherként. De nem tudják megmenteni a terhet, leroskadnak, összerogynak, mind maguk is fogságba kerülnek. Hallgass rám, Jákob, és Izrael házának egész maradéka, ti, akiket születésetek óta hordozok, világra jöttetek óta viszlek, vénségetekig ugyanaz maradok, őszkorotokig én hordoztalak, én alkottalak, én viszlek, én hordozlak, én mentelek meg. Ugyan kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Kivel vethetnétek egybe, akihez hasonlítanék? Kiöntik az aranyat az erszényből. Kimérik az ezüstöt a mérlegen. Ötvöst fogadnak, hogy Istent készítsen belőle, és leborulnak, leborulva imádják. Várra veszik, és hordozzák. Ha helyére teszik, ott áll, és el nem mozdul helyéről. Ha kiáltanak hozzá, nem válaszol. A nyomorúságból nem szabadít meg. Emlékezzetek csak, és piruljatok. Szívlejétek meg ezt, ti hűtlenek. Emlékezzetek az ősrégi dolgokra, mert én vagyok az Isten, nincs más, Isten vagyok, nincs hozzám hasonló. Előre megmondtam a jövendőt, és régen, amíg meg nem történteket. Ezt mondtam, megvalósult tervem. Mindent megteszek, ami nekem tetszik. Elhívok napkeletről egy saskesejűt. Tervem végrehajtóját, messze földről, alig szóltam, már is elhozom. Kigondoltam, már is megteszem. Hallgassatok rám, konok szívűek, akik messze vagytok az igazságtól. Közel van igazságom, nincs már messze. Szabadításom nem késik. A Sionon szabadulást szerzek ékességemnek, Izraelnek. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, nem tudod máshol letenni terhedet, csak Isten előtt. Végig olvastam ezeket a fejezeteket egy párszor, hogy jobban értsem, hogy erre az alkalomra is megértsem, és sokszor megismétlődik a következő nap, ami már elhangzott, mert ebben az egész részben Isten perben van a népével. Tehát valami olyanról van szó, hogy valahol van ez a nép, babiloni fogságban, azt tudjuk, de lelki értelemben, a jólétben sem érzik már annyira jól magukat. Mint egy kicsit a római birodalomra emlékezne, már akkora volt a feslegség, mondjuk hasonlított a mai korhoz. Minden megvolt, amit ma jobbérzésű emberek még csak meg se neveznek, amiről a Biblia azt mondja, hogy még beszélni se helyes róla, mert annyira mocskos, annyira romlott. Tehát amikor elindult az evangélium Kis-Ázsiába, Európába, akkor egy olyan világba indult el, ahol az emberek már ráuntak az erkölcsi nyomorra. Azt gondolom, ma még ott nem tartunk, hogy ráunnának. De érdemes így gondolni erre, hogy amikor jólét is van, tulajdonképpen mindenük megvan, házakat építenek, öntözéses gazdálkodásuk van, tehát nincs, látszólag nincsen gondjuk, és mégis az a rossz érzésük van, hogy távol vannak az otthonuktól. A mai este, hogy nem tudod letenni máshol a terheidet, csak Isten előtt. Ha kinézünk a templom ablakain, vagy az otthonunk ablakain, akkor azt látjuk, hogy ma a kortársaink nem annyira érzik, hogy teher lenne számukra az, ahogyan élnek. Tehát mindenki keres valamit magának, akiben megtalálja a hibát, és aztán úgy gondolja, hogy ha vált egyet, és rengeteg változást hoznak az életükbe, mindig valami újat kezdenek, hogy akkor majd minden jó lesz, mert azt a nyűgöt le tudták dobni magukról. Csak a bűnnel nem számolnak, mert egy zsák búzát ledobhat az ember a válláról, ha már nem bírja. De akármilyen furcsán hangzik is, a bűnök azok ráégnek az embernek a lelkére. Az nem dobható, nem lehet így lefricskázni magunkról. Sok mindenért hálás vagyok Istennek, a szeretet otthonért, hálás vagyok azért, hogy ott dolgozhattunk évtizedeken át, hogy még mindig van lehetőségünk beszélgetni öregekkel, de óriási tanítás az, ahogyan látjuk azokat az embereket megöregedni, akiknek valami feldolgozatlan ügy maradt a szívükben. Amikor már dementálódnak, amikor már nem emlékeznek pontosan arra, hogy mit mondanak, amikor már nincs meg a neveltségnek az a szűrője, hogy mit illik és mit nem, akkor mérhetetlen erővel tör rájuk a múltjukból valami, amit pontosan nem lehet már tudni, hogy mi lehetett az, akikhez állandóan betörnek, akiket állandóan megvernek, akikkel állandóan erőszakoskodnak. Félelmetes, fájdalmas. Az a ma, ami majd még szó szerint is elhangzik, nem ma, hanem talán holnap után. Tehát az a ma nem tart az örökké valóságig. Én néhány példát ma el fogok mondani, és jó lenne, ha a testvérek úgy éreznék, hogy engem prédikáltak ki, mert nem magamat, hanem hogy titeket prédikállak ki. Jó lenne, ha azt éreznétek, hogy most Isten rólatok beszél nektek. Mert a ránk égett terhektől csak egyféleképpen lehet megszabadulni. Ha majd utána elmondom, te levetted rólam az én bűneimnek terhét, és akkor az nem marad meg. És nem hanyagolom el természetesen az igét, mindenek előtt szeretnék egy kicsit arról beszélni, hogy itt a első és második vers olyan terhekről beszél, azokról a bálvány szobrokról beszél, amikkel tele volt a babiloni birodalom, de az egész világ tulajdonképpen. Vagy láthatatlan szellemeket imádtak az emberek, vagy bálványokat imádtak az emberek, de az egyik ugyanolyan rossz, mint a másik. De itt a bálvány szobrokról van szó, és ezeknek a számunkra erőssége, és későbbi versekben ott is van, hogy ha viszik, megy. Ha odaállítják valahol, ott marad. Ha beszélnek hozzá, nem hall, nem lát, nem ért meg semmit. Nem tud segíteni. De abban bonyolultabb ez, hogy egy kicsit a zsidóságról szeretnék néhány gondolatot mondani. A zsidóság és minden más nép között egy különbség van. A zsidóságnak van egy istene, és minden más népnek van valamilyen istene, és amikor háborúk vannak, akkor mindenki a saját istenének a nevében megy, hogy a másikat legyőzze, és rá akarja kényszeríteni az istenét is, vagy van annyi bölcsessége, mint Nagy Sándornak, hogy ő minden istent elfogadott. De a világ minden népének istene mögött a démonok állnak. A sátán hatalma áll mögötte. Tehát nincs olyan nép, ami sajnos a nyomorúságos Európa 18-19. Században, a 20. században pláne azt mondta, hogy ez csak egy népnek a kultúrája. Az, amit egy népnek a kultúrájának mondanak, az tulajdonképpen annak a népnek a vallásosságához tartozott. És a szélsőséges dolgok rendszerint nem annyira jók, de mikor először felépítették most Magyarországon azt a templomot, ahol a ős magyar vallásnak az elemei is benn vannak a templomban, testvérek, lélegzett visszafogva lestük, hogy mert meghívták az összes egyháznak az elöljáróját, hogy menjenek felszentelni a templomot. Kétségbe esve imádkoztunk azért, hogy Uram, csak el ne menjenek. Hála az Úrnak, nem mentek el. Nem mondom, hogy azért, mert mi imádkoztunk. Én azt gondolom, hogy sok komoly, imádkozó ember az Úr elé vitte ezt az ügyet, mert ez botrány. Tegnap is volt egy kicsit szó arról, hogy nem lehet összekeverni Istent a sátánnal, nem lehet egyszerre imádkozni Istenhez meg a sátánhoz. Vasárnap is előkerült nálunk az ige hirdetésben. Az lehetetlenség, hogy a mohamedán, a zsidó meg a keresztény együtt imádkozzon, mert nem ugyanaz az istene a mohamedánoknak meg a keresztényeknek. Tehát itt a bálványokról van szó, de a zsidóságról még azért is beszélnék, mert valami különös dolog volt ebben a világban, amit mi már nem tudunk rekonstruálni. De valami módon az embereknek egy része nem volt megelégedve azzal a bálvánnyal, azzal a vallással, amiben élt, és keresett valakit, aki tényleg igaz, aki megszólítható, aki egészen más, mint a többi. És az én feltételezésem szerint mondjuk ilyen volt Noé. De ilyennek kellett lenni Ábrahámnak, hát különben nem értette volna meg, hogy a Szent Isten szólítja meg, de megértette. És ebből lett egy nép. És amiért most még elmondom, mert vasárnap istentisztelet után hallottam, hogy lehet kapni most egy könyvet Luthernek az antiszemitizmusáról. És mélységesen fájlalom, hogy a német, az 500. évfordulóra készülve a német evangélikus egyháznak a híres, nagyszerű, okos tudósai azt állapították meg, hogy a fasizmus tulajdonképpen Lutherre vezethető vissza is az antiszemitizmusát. Testvérek, hát Babilon előtt is voltak antiszemiták. Babilon alatt is voltak antiszemiták. Jézus korában is voltak antiszemiták. Tehát egy nép, amelyiket Isten kiválaszt magának, az bizonyos értelemben, ha jól éli a hitéletét, mindig száll a Isten a világ szemében, mint ahogy a kereszténység is, ha helyesen él, száll a világ szemében. Tehát ezt nem lehet elkerülni. Ha jól éljük az életünket, csak egy példa jut eszembe valakiről, de a személy lényegtelen ebben. Hallom, hogy valami helytelent tett. Pörölt a feleségével. És erre óriási károlömmel mondja nekem, hogy kihallatszott az ablakon, hogy keményen beszélnek egymással. Hát testvérek, biztos a mi ablakunk alatt is hallhattatok volna ilyet. De akkor már lehet, no, de akkor olyan az a kereszténység, na ezeknek csak a szájuk jár. Persze. Én megbánom, remélem, hogy nem felejtem el, ha megbántom a feleségemet. Én nekem is a rövid távú memóriám romlik, tehát igyekszem minél hamarabb az Úr elé vinni, és ővele is minél hamarabb, hogy teljesen sima és szeretet legyen a kapcsolatunkban, ez is van. De mindig találnak valamit, és ha más nem, akkor például pont ezt, hogy persze ezek a hívők, ezek törvényeskedők, ezek moralisták, ezek csak az erkölcsöt veszik komolyan, testvérek, ez akkora félreértés. Hát ha valaki az élő hitű keresztény ember, az nem törvényeskedő, nem moralista. Hiszen a Szentírásnak az üzenete és az Új Szövetségre különösen is áll. Nem a jóságunk még jobbá tétele víz bennünket előre a hit útján. A Biblia nem arról beszél, hogy Isten csinál egy mércét, és ha alatta vagy, akkor hibáztál, menj ahova akarsz, vagy fizess nem tudom mekkora pénzt, vagy mi, hogyan próbálj engem kiengesztelni. Ha eléred, akkor nagyjából jó, ha meg fölötte állsz, akkor minden szuper. Hanem állandóan azt mutatja az Isten mércéje, hogy nekem hiányosságaim vannak. Én nem tudom betölteni a törvényt. És mindig Jézusra kell néznem, ő a törvény betöltője, aki még helyettem is betölti, mert elveszi a bűneimet. Azért visszatérek Lutherre, mert nem szeretném a testvéreket ennyibe hagyni. Luther lefordította a Bibliát, tehát nyilván olvasta, mélyen olvasta, meg akarta érteni, sőt, meg akarta értetni. És a római levél volt az egyik olyan könyv, amivel különösképpen sokat foglalkozott. És a római levélben van Istennek ígérete az ószövetségi népre nézve, hogy a maradék megtér. És Luther meg volt győződve, hogy amikor Isten, nem a személye volt fontos Luthernek, hanem Istennek az a nagy világossága, amit a küszködő Luthernek a lelkébe gyújtott, és amit általa nyújtott, hogy ledőltek az egyház bálványai, ledőlt az egyházi hatalomnak az egyedülálló, mindent felülmúló nagysága, hogy rettegni kelljen, amikor Jézus Krisztus kilépett az egyház által felépített falak mögül, mert eltakarta az egyház, a kereszténység, eltakarta Jézust, akkor az volt a szíve vágya és érzése, hogy most eljött az ideje annak, hogy a maradék megtérjen. És azt is látta, hogy eszük ágába sincs. Azt látta, hogy a bankárok mérhetetlenül kizsigerelik az embereket. És tényleg vannak nagyon kemény mondatai ebben a kérdésben. De mi nem is mondjuk Luthernek minden írására és mondására, vagy az minden a Szentlélektől van. Mi csak a Szentírásra mondjuk, testvérek, hogy azt sugallta a Szentlélek a szent embereknek. És ha nagyon meg akarom piszkálni, erről néha szoktam beszélni, hogy 4 levelet írt Pál apostol a korintusiaknak, valami oknál fogva Isten nem akarta, hogy az első és a harmadik előkerüljen. Tehát ez azt jelenti, hogy minden benne van ebben a könyvben, amit Isten akarta, hogy benne legyen ebben a könyvben. És milyen hálásnak kell lennünk ezért. És milyen hálásnak kellene lenni ennek a, bocsánat, de lezüllött német népnek ahhoz, hogy Isten adott egy embert, aki Krisztus keresztjét odaállította nem csak a népének, hanem egész Európának a közepére. Azt nem tudjuk, hogy miért engedte meg Isten, de fegyveres erőhatalommal verték le újra és újra, már az előreformációtól kezdve, Istennek a szabadító munkáját, hogy ott legyen az emberek előtt. És most újra árad ránk a gyűlölet, el kell viselnünk, mert ha Isten megengedi, akkor el kell viselnünk. De legalább tudjuk azt, hogy Isten milyen csodákat tett, ma is tesz. Nagyon jó, hogyha figyelünk erre. És rá térnék, testvérek, az igének arra az üzenetére, amit először szeretnék csak példák során elmondani. A bálványok ledőlnek, és imádóikat maguk alá temetik. Januárban vagy februárban vetítenek egy keresztény filmet a Krúdi moziban, amelyik amerikai film, de van magyar szereplője is, és Magyarországon játszódik. Ez a keresztény filmnek csak egy rövid előzetesét láttam. Arról szól, hogy van egy jó menő házaspár, nagy gazdagsággal, nagy jóléttel, nagy vagyonnal, és hát szűknek érzik azt a lakóteret, ahol éppen laknak, és belemennek egy óriási nagy, hát az én szememben palotának a megvásárlásába. És akkor van egy kis vita közöttük, mert ez soha nem olyan egyszerű kérdés, és egyszer csak jön haza a feleség a munkából, és látja, hogy a férje le van törve, mert a vitatkozásban, hogy kell ez nekünk egyáltalán, ó, nem lesz ezzel semmi baj, fölényesen mondja a férj, és aztán kiderül, hogy az állása megszűnt egyik pillanatról a másikra. Ez indítja aztán az egész bonyodalmat, a jó, úgy gondolom ebben a filmben, hogy Jézusra találnak, és akkor van megoldás. De mi az, ami elégedetlenné tesz egy embert, vagy amiért akkorává kell növeszteni magát, mert nagyobbak leszünk, ha nagyobb házban lakunk, vagy értékesebbek leszünk. Tehát az a nyughatatlanság mindegyikünknek végigkíséri az életét, hogy Claudius jelenthette ki magáról, ezért egy angol író ezt a címet adta az egyik róla szóló könyvnek, Claudius az Isten. Ki mondhatta, annak tartotta magát. De a római császárok általában Istennek tartották magukat, meg a nép is. Én Claudius, én vagyok az Úr. Claudius az Isten. Én most mondtam, tehát most nem felejtettem el, hogy mondtam már, hogy én rólatok beszélek. Tehát tessék gondolkozni rajta, hogy mi adja meg egyen-egyenként nektek az értéket. És ez még vissza fog majd jönni holnap is. Ez a gondolat, ez a kérdés. Egy különös történetet láttam a televízióban, de azt gondoltam, hogy csalás. Mutattak, riporterek elmentek valahova, ahol egy férfi átment a parázson. Ez az a történés, amiről a Biblia azt mondja, hogy utálatos Isten előtt. Gyerekét tűzön viszi át, tehát sok minden, hogy hogyan történik ez. Ez egy képzésnek a része volt, ahol milliárdos, sok milliárdos nagyságú vállalkozások, képzéseket tartanak a munkatársaiknak, és hogy alkalmas-e arra, hogy mindenben alávesse magát a cég akaratának, ez is egy próba volt, hogy átmenni a parázson. És ott vannak olyan guruk ezen a környéken, akik végül is biztosítják, hogy át tud menni a parázson. Aztán egy valakiről hallottam, hogy megsütötte a lábát, és utána meg is tért. És hálát adott az Úrnak, hogy rá nem tudott akkora hatással lenni az az egész társaság, meg azok a guruk, hogy meg ne égesse a lábát. Az ember azt mondja, hogy az lehetetlenség, testvérek. A démonok, a sátán Istent akarja utánozni. A hatalmát fitoktatja. És bizonyos dolgokat meg tud csinálni. Én nem vesztettem el az eszemet, hogy ezt mondom, de ezt tényleg láttam a televízióban, és tényleg hallok róla, hogy ma ez újra van. Még a képzésekről is fogok beszélni, de mit tennénk meg azért, hogy úgy járjunk, ahogy néha felébredünk, és azt mondjuk, vagy úgy fekszünk le, mert keserű esténk vagy napunk volt, hogy na, még ezt én még szeretném elérni az életbe. És másnap azt mondaná valaki neked, hogy ez a tied lesz, de azt csinálod, amit én mondok neked. Még a fiatalok előtt van az élet. Még sokan mondják, hogy milyen jól jársz, ha azt teszed, amit én mondok neked. Ahonnan a címet vettem, hogy a bálványok ledőlnek és maguk alá temetik az imádójukat. Mikor pár éve voltunk itt Nyíregyházán, és egy szilveszter este megszólal a telefon, vonalos, akkor nem volt más. Megszólal a telefon, és valaki azt mondja nekem, hogy el kellene jönni a szomszédunkba, mert az asszony meg akarja ölni a férjét. Óriási vihar van náluk, a férfi betegen fekszik. Hát, mikorra tudtam, elmentem, és addig imádkoztam, hogy Uram, te meg tudod akadályozni, hogy leszúrja, egy hatalmas kés volt a kezébe az asszonynak. De ez a szomszéd mondta, hogy a lelkészünk meg fogja látogatni valamikor. Hát elmentem új évkor, még volt egy istentiszteletem, csak utána volt időm elmenni, elmentem, tényleg állt a bál. Borzalmas volt. A következő történet, ez a piszok gazember, akiért mindent feláldoztam, megcsalt. Ez egy csontrákos férfi volt, aki ezt a hűtlenséget nem bírta elvinni magával a koporsóba. És a következőt mondja az asszony, elmondta nekem, de összeomlottam ettől, mert én bálványként imádtam. Abba hagytam a főiskolát, hogy ő egyetemre iratkozhasson be. Mindent elvégeztem, csak azért, hogy el tudja végezni az egyetemet. Rengeteget dolgoztam érte. Minden reggelre én pucoltam fényesre a cipőjét, új vasaltinget készítettem neki. Mint egy rabszolga, de nem éreztem annak, mert imádtam. És ezt nem tudom elviselni. Ez vért kíván. Mindegy, hogy mit mond, mert ha elmegy, úgy is megölöm. Aztán beszélgettünk órákat. Aztán másnap is órákat beszélgettünk, aztán megint órákat beszélgettünk is. Isten valami csodát tett velük. Mind a ketten befogadták Jézust az életükbe. Még azt a különös kegyelmet is megkapták, hogy egy egyágyas kórházi szobába került, ahol még 6 vagy 7 hétig élt a férj, együtt lehettek éjjel-nappal. És amikor már ott eltelt pár hét, elég rendszeresen látogattam őket, akkor azt mondja a feleség, ilyen boldog, egész elmúlt életemben soha nem voltam, mint most. Tudom, hogy elmegy. Meg vagyok győződve arról, hogy ez a férfi hazament. Bűnöd meg van bocsátva, vétked el van fedezve. De a felesége aztán nem. Egy darabig járt még Isten tiszteletre, aztán egyre ritkábban, aztán visszautasította a személyes beszélgetést, aztán valahol elmerült a nagyvilágba. Azt nem tudom, hogy később, sokkal később történt-e vele valami. De a bálványoknak az a természete, hogy örökké nem állnak, és agyonnyomják az imádóikat. Nem tudnak segíteni. Nincs megoldásuk. Keserves és fájdalmas történet. Keserves és fájdalmas történet. Egy vallásos, egy nagyon erősen vallásos ember, akinek jól működött az élete. Kiválóan teljesítette az egyetemi elvárásokat. Doktorandusz lett belőle. Szuper élet, minden szuper volt. De valami olyan váratlan, neki nem kedves dolog történt vele, ami miatt olyan mérhetetlenül meggyűlölte Istent, azt kell mondjam, testvérek, ő nem is ismerte soha Istent. Egy nagyon erős vallási öntudattal, amelynek a lényege az, hogy az az Isten dolga, hogy megcsinálja azt, amit én mondok. Már elég régóta rendszeresen hordozok imádságba, mert az Úr nem engedte meg, hogy ne imádkozzunk érte. Egy szabadba akartam hagyni, és az Úr megintett. Tehát még imádkozunk érte. Nem tudom, mi lesz vele. A ma valameddig tart. De nem tudjuk meddig. De az Isten iránti haragunk, az Istenre való neheztelésünk, az nem csak oktalan, hanem halálos következményekkel jár. Örök halálos következményekkel. Egy vidámabbnak látszó, de legalább olyan szomorú történet, mint amit eddig elmondtam. Biztos van már, vagy 30 éve, amikor kinyártunk az NDK-ban. Az is nagy ajándék volt, hogy volt annyi pénzünk, hogy megvettük a vonatjegyet, hogy kimegyünk, meg hazajövünk, meg eltöltöttünk egy kis időt. És talán Berlinben vásároltunk egy diasorozatot. És az volt a lelkesedés volt a szívünkben, hogy na jó, hazamegyünk, és legalább mutogatunk valamit a gyerekeinknek, hogy lássák ők is, na ezt láttuk, meg azt láttuk, meg amazt láttuk. És valahogy egyik este nem voltunk álmosak, elővettük, és akkor így a fény felé tartottuk a kis kockákat, és az egyiken egy olyan levegőbe szálló, mint aki az ég és föld között van, egy mesztelen nőnek a fotója volt rajta. És oda volt írva, hogy Freikörper Kultúr, ez a testszabad kultúrája, vagy nem tudom, hogy lehet ezt jól visszaadni. A lényeg az, hogy akkor már az NDK-ban, amelyik látszólag sokkal szigorúbb erkölcsöt képviselt, mint a nyugati világ, legalábbis kifelé igen, tehát mondjuk egy kommunista pártag, ha elvált, akkor azt elég keményen megtorolták rajta, tehát ott azért kitartottak a házasságok jobban, a hűség azt nem tudom. De ez azért jut eszembe, mert természetesen nem mutattuk be az egész doboz, hát kockát, diasorozatot a gyerekeinknek, mert mi úgy éreztük, hogy ez a testnek ez a szabad kultúrája, ez hagy ne áradjon már a gyerekeinknek a szívében, biztos fognak ilyet látni. De ne, mi legyünk azok, akik szépen, mit tudom én, melyik múzeum van Berlinben, és az a Kelet-Berlinhez tartozott, egy múzeum sziget, ahol rengeteg Pergamon múzeum, és nem tudom, rengeteg múzeum van, napokat el lehet benne tölteni, gyönyörű, érdekes dolgokat látunk, hogy és ezzel egy szériába mutatni. De csak egy picit szeretném, hogyha együtt gondolkoznánk azon, hogy mindenki tudja, hogy a gyerekei mit néznek. Hol szörfölnek. Egyáltalán tanítjuk őket, hogy kellene kezelni ezeket a technikákat. Nem irigységből mondom, mert én még csak fél éve használom testvérek a számítógépet, pedig már megvan vagy 5 éve. Vagy nem tudom, 7, 8, 9. Akkor kaptam, amikor nyugdíjba mentem, most már lesz időt csinálni. És ott volt szépen, és nem bántotta senki. Én se. De már használom, és sok örömem van benne, azért el kell mondani. De azért térjünk vissza erre, testvérek, hogy gondolkozunk-e azon, hogy úgy öntik be az otthonunkba a mocskot. És hát az ember kíváncsi. Mi azt nem tudjuk megakadályozni, hogy bármit ne hagyjanak, és bármit ne lássanak. De tudjuk kommentálni, és tudjuk mondani, hogy tovább lehet lépni. Mielőtt még magával ragad. Mert ezek mögött, a dolgok mögött démoni erők állnak. Ezek visszavonhatatlan károkat okoznak az emberek életében, a gyerekek életében, de amikor felnőnek, akkor. Nem tudom, a testvérek mennyire látják, feleségem 50 évvel öregebb, mint amikor feleségül vettem. Hát meglátszik rajta. Nem is volt mellettem túlságosan könnyű az életem. Mindig rohangáltam mindenfelé. Tehát megöregedett. De most hát beleivódik egy férfibe, az, hogy az a női ideál, akit mutogatnak ma, akkor egy idő után rájön arra, hogy a felesége meg megöregedett. A képeken meg mindig újat lát. Testvérek, ez maga a pokol, ha nem is annak látszik. Mert kiégnek, roncsok lesznek, és még hülyék is. Mert nem látják, hogy milyen lepukkant alakok. Komolyan. Hát csak gondoljátok el. És jön a kárhozat. Jön Isten ítélete. Mert az jön. És ez nem fenyegetés. Testvérek, ez az egyetlen ítélet hirdetés az Istené, amelyik az ember megmentését szolgálja. Én tudok neked boldogságot adni. Én meg tudom áldani az életedet. Olyan hatalma van, hogy akik ezt az ítéletet elfogadják, tönkrement életeket helyreállít. Beteg lelkeket gyógyít. Beteg házasságokat épít fel, ami jobb lesz, mint volt. De tényleg tehernek érezzük-e azt, ami az Isten szerint bűn, és ami jelentkezik az életünkben? Érezzük-e? Testvérek, ha most valaki szembe találta magát valamivel, ami az ő életében így van, Isten megadja az esélyt arra, hogy ne maradjon úgy. Amit ő mond, hát döbbenetes, testvérek. Vasárnap elmondtam, mert nekem tetszik az, amit a Babilonnal kapcsolatban mondanak, hogy egy olyan hatalmas város, aminek a fala szélessége olyan, hogy 4 harckocsi, de most gondoljunk arra, azok a bigák, azok a 2 lóval befogott harci kocsik, szekerek, amikkel mentek a harcba, a küllőnél kaszákhoz hasonló eszközök voltak, és lándzsások voltak benne, dárdások voltak benne, és mentek a gyalogosok közé ezekkel. 4 elfért egymás mellett a falon. És Dareios harc nélkül elfoglalta. Itt mondja Isten, ebben az igében volt. És ki gondolom, és már meg lesz. És bekövetkezett. Tehát amit Isten mond, a felmentő szava is, meg az elmarasztaló szava is, az megáll. Ami a páratlansága Istennek, hogy ő akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Még annak az embernek az üdvösségét is akarja, aki még gyűlölettel fordul vele szembe, ha egyszer meghallja az örömhírt. Lehet másképpen élni. Most elfoglalja valami a szívedet, és én meg tudom tisztítani, meg tudlak szabadítani, és az én szentségem tölti be a szívedet. De hogy ez megtörténjen velünk, ahhoz Istent Istennek kell látni. És az első, amit szeretnék elmondani, most olyat fogok mondani majd, amit nem szoktam kimondani, 2. Sárospataki vagyok, tehát a Tokaj hegy alja és a bor, az az életünkhöz, a napi életünkhöz hozzátartozott gyerekkoromtól kezdve, és egy fajta kocintási köszöntés, no Isten, Isten. Én mióta hitre jutottam, ezt csak rossz példának hozom elő. Én nem tudok poénkodni az erős vár a mi Istenünk, és a miénk még erősebb visszaköszönéssel. Testvérek, nem tudok. Nem is akarok. Isten szent. Mérhetetlenül tisztelem. Örömmel vagyok alázatos előtte. És ha olykor nem, akkor már van egy rossz következménye, egy rossz gondolat. Egy helytelen szó. És akkor oda megyek hozzá. Uram, könyörülj rajtam. Szégyellem magamat, Uram. Annyi mindent kaptam tőled. Ami jó az életemben és szép, azt mind tőled kaptam. Emberekben, tárgyakban és lelki javakban egyaránt. Isten szent. Isten a szeretet. Úgy fogadja be az embert, hogy az egész lényünket körülfogja. És nem rabságba tart. Van egy ének a énekes könyvben, mint biztos máshol is megvan ez az ének. Láncolj magadhoz örökre, már ez nem a Bibliára épül ez az egy mondat, különben nagyon szép az ének. Inkább ölelj magadhoz örökre már, ha én fordítom, akkor ezt fordítottam volna, testvérek. Mert ő nem lánccal köt magához bennünket, hanem vonz bennünket, és én vonzódom hozzá. Amikor elkezdem engedni, hogy szeressen, akkor ez tényleg egy csoda. És miért ne engedném, hogy minden nap szeressen? Hát lehet ebben élni. Csak akkor, ha mi ennek a szentséges Istennek a csodálatos voltát felfogjuk, megértjük, és megértjük, hogy az Isten szeretetének a csúcsa a Golgotai kereszt. Mert nem ingyen van a kegyelem, testvérek, ez így nagyon nem jó. Igaz a reformáció megfogalmazása. Egyedül hitáltal, egyedül kegyelemből, egyedül Jézusért. de Istennek sokba került. Testvérek, ha az embernek két gyereke van, nem tudná eldönteni, hogy odaadja egyiket a másikért halálra. Nem egy idegenért. És Isten odaadta halálra az ő egyszülött fiát. És ő az ő áldozatával kifizette bűneink büntetését a kereszten. Ha arra nézel, nem kételkedhetsz abban, hogy Isten szeret téged. Hogy Isten a javadat akarja. Ez a világ még sok mindent fog kínálni neked. Lehet, hogy bekapcsolod este a televíziót, és már kapsz egy kínálatot, mert megérdemled. Mert mindenki azt néz, amit akar. Mindenki azt csinál, amit akar. De élhetünk meg szentelt életet. Szentek legyetek, ő mondja. Nem tart sokáig. Az én szent életem néhány másodpercig, ha jól csinálom, néhány percig tart, amikor teljesen elönt a boldogság, néha egy óráig is tart, testvérek. Aztán jön egy keserű gondolat, milyen pocsék a világ, meghallgatom a híreket, belesajdul a szívem. De mégis visszavágyom mindig ő hozzá. Visszavágyok mindig a kereszthez. Mert szükségem van Krisztus áldozatára. Meg neked is. Amen. Drága mennyei atyám, köszönöm neked, hogy te nem hagysz el bennünket, ígéreted szerint itt vagy. Itt vagy a te fiad Jézus Krisztus által. Uram, hagyd lássunk téged, és hagyd lássuk őt. Hagyd lássuk a te mentő szeretetedet, és hagyd lássuk Jézust, az értünk kereszten meghalt Mesiást, az Isten bárányát. És Uram, hagyd lássuk magunkat úgy, ahogy te látsz bennünket, és akár ezekben a percekben, vagy ma még, hogyha megszólítunk, és valamit eszünkbe juttatsz, ígédből és annak üzenetéből, hogy tudjuk őszinte szívvel mondani, Uram, bocsáss meg nekem, ne haragudj rám, tisztíts meg engem, mosd meg engem. Tudom, Uram, ha megteszed, fehérebb leszek a hónál. Hallass örömet és vidámságot velem. Gyógyíts meg, Uram, akkor meggyógyulok. Szabadíts meg, akkor megszabadulok. És téged áldalak, dicsérlek, magasztallak mindazért, amit eddig is tettél az életemmel. Uram, benned bízom, téged imádlak, szeretlek, és köszönöm, hogy úgy vezettél a hit útján, hogy megismerhettelek, és ha botladozva is a te végtelen szeretetedre el tudom mondani. Szeretlek, Uram, én erősségem, várom kősziklám és megmentőm. Amen.